Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki politikus kapta az idei Nobel békedíjat. Az indoklásban úgy fogalmaztak, hogy a díjat egy bátor és elkötelezett békebajnok kapja, aki a latin-amerikai civilek bátorságának egyik legkivételesebb képviselője. Ki Maria Corina Machado? Miért kell ma bátornak lenni Venezuelában? Vendégem a stúdióban Rejle Zsolt, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatója, akivel remélem, hogy arra is lesz időnk, hogy kicsit tágabban Latin-Amerikáról, Javier Milleiről és Chiléről, a közeledő választásokról is beszélgessünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és jó napot kívánok mindenkinek.
Ki Maria Corina Machado, és milyen ez a venezuelai rezsim, ez a Maduro rezsim, amelyben neki bátornak kell lennie?
Mindenképpen egy bátor hölgyről beszélünk, hiszen Latin-Amerika egyik legbrutálisabb országában próbál helytállni, illetve képviselni azokat az értékeket, melyek az évtizedek folyamán eltűntek Venezuelából. Először köszönhető Hugo Chávez elnöknek, majd utána utódjának, Madurónak. Gyakorlatilag egy kőkemény diktátorról beszélünk Maduro személyében, aki a hadseregre és a különböző hatósági eszközökre támaszkodva gyakorlatilag ellehetetlenítette az ellenzéket. És én azt mondanám személy szerint, ez még a kisebbik probléma, de a két úriember, Chávez és Maduro gyakorlatilag romokba taszította a Venezuelát. Egykor egy prosperáns, olajban gazdag, világpiacokon jelenlevő gazdaságról beszélhettünk, már a romokban hever, tehát Kubához hasonlóan áramszünetekről beszélünk, vízhiányról, élelmiszerhiányról. Ezt sikerült gyakorlatilag egy 20 év táblatában elérniük.
Hogyan lehet így lepusztítani egy országot, hogyha, ahogyan is mondja, ásványkincsekben, olajban gazdagok, zsebre rakják a pénzt, vagy mire megy el ez a pénz?
Egyrészt valószínűleg zsebre ment, erre még majd visszatérünk a drogkereskedelemmel kapcsolatban. Inkább azt mondom, hogy a nem tudás, nem hozzáértés, szakértelem hiánya, és ez, ami végig megjelent az egész rezsim minden szintjén. Kicsit, hogy perspektívába tegyük, emlékezzünk vissza, hogy épült fel egy kommunista Magyarország anno, kik voltak a vezetők. Maria Machado és Maduro összehasonlításában elmondható, hogy ég és föld. Míg a hölgy elvégezte az Andrés Bello Egyetemet Caracasban, mérnöki diplomát szerzett, majd ezután a Yale-re ment az Egyesült Államok, ugye az egyik legnevesebb egyeteme az USA-nak. Illetve ezt követően az állása mellett és a három gyermek mellett, akiket vállalt a férjével együtt, ő gyakorlatilag jótékonysági szerepben is meg tudta állni a helyét, hiszen számos utcagyerekekkel, bűnöző gyerekekkel foglalkozó alapítványt vezetett. Most ez az egyik személy. És akkor ővel állítsuk szembe mondjuk Madurót, aki buszsofőrként kezdte, egy szolidabb anyagi háttérrel rendelkező családból származott, nem végezte el a középiskolát, volt egy egyéves pártképzésen Kubában, és gyakorlatilag egy szindikalista, tehát egy szakszervezeti emberként futott be, és így talált rá Hugo Chávez rezsime is, amikor is szavazatokat szerzett a szakszervezeten keresztül az akkori elnöknek, és szépen avanzsált fölfelé, úgymond a baloldali körökben, míg nem eljutott a külügyminiszteri posztig, ami egyben az államelnök helyettesi posztja is volt, és 12-ről beszélünk, már 2012-ről, amikor is Hugo Chávez nyíltan bejelentette, hogy a rákja visszatért, el kellett utazni hosszabb időre Kubába ellátásra, és gyakorlatilag először megnevezte az utódját, ő lett Maduro, és rá gyakorlatilag egy évre Chávez meg is hal, és Maduro marad, mint ideiglenes elnök, majd pedig elnök. És jó tanítvány a mesterének, ő már megalapozott tapasztalattal nyúlt a választásokhoz, és gyakorlatilag ellenőrzött választásokról beszélünk az elmúlt 10 évben Venezuelában, a legutóbbi idén nyáron, amikor is bizonyíthatóan elcsalták a szavazatokat, és kimutatható, hogy az ellenzékre, ez nem csak a nemzetközi megfigyelők miatt, de az ellenzék is sikeresen összegyűjtött szavazólapoknak egy részét, amelyel tudta bizonyítani, hogy több mint 70%-a a lakosságnak az ellenzékre szavazott. Nyilván ezt figyelembe nem vették, a legfelsőbb bíróság eltiltotta az illetőt, a hölgyet, Maria Machadot a politikai szerepvállalástól, és gyakorlatilag így ellehetetlenítették az ellenzék hatalomra jutását, elcsalták a választásokat, és ma is gyakorlatilag uralkodnak Venezuelában. Ez Maduro és a köre. És hogy nemzetközileg milyen barátaik vannak, az is jól beszél. Hát ugye egyrészt Kuba, másrészt Irán, Oroszország, Kína. Tehát, hogyha Trump szavaira élünk, akkor a gonosz tengelye az ott jelen van.
És érdekes, hogy Nyugat-Európában is inkább a szélsőségesebbnek mondható baloldali erők éltetik Madurót. Ugye például a francia szélső baloldalnak is barátja.
Igen, tehát egyértelműen kommunista pártokról beszélünk, hiszen ők is azt reprezentálják Venezuelában, és egyébként nagyon támogatóik nincsenek a világban szerencsére.
Maria Corina Machado milyen szerepet vállal most? A választások elmúltak, most fennmaradt ez a rezsim, ő neki bujkálnia kell, üldöztetést szenved, hogy nem menekült külföldre, hiszen bármelyik nyugati ország, akár az Egyesült Államok is boldogan fogadná őt.
Nem tudjuk jelenleg, hol van, tehát elképzelhető, hogy külföldön van akár. Az tény, hogy ő 2010-es években, de még inkább, tehát ő George Bush alatt, az ifjabb George Bush alatt került közelebb kapcsolatba az Egyesült Államokkal, és egészen az első Trump adminisztrációig nem támogatta, onnantól azonban igen, támogatja most már egy amerikai beavatkozás lehetőségét, és ennek egyre inkább hangot ad, és gyakorlatilag a csillagok is kezdenek úgy állni, hogy erre a lehetőség előbb-utóbb meg lesz.
Érdekes, hogy az idei Nobel-békedíjas hölgy, az ellenzéki politikus az amerikai elnöknek ajánlotta a díjat, azt mondta, hogy ezt a díjat önnek ajánlom, mert valójában ön érdemelte volna meg. Ugye, mint tudjuk, idén azért is figyelt a világ kiemelten a Nobel-békedíjra, mert az amerikai elnök is az esélyesek között volt. A közel-keleti békéért, az örmény-azeri feszültség enyhüléséért, az ukrajnai béketárgyalások előmozdításáért valóban sokan úgy gondolják, hogy ő érdemelte volna. Hát úgy válaszolt Trump tréfásan a hölgynek, megköszönte, és azt mondta, hogy nem mondtam neki, hogy akkor adja nekem, de szerintem akár ő megtette volna. Tehát ez mutatja a jó kapcsolatot az Egyesült Államok és az ellenzéki vezetők között.
Igen, ez egyértelműen szerintem egy gesztus volt Machado részéről, hiszen a kapcsolatokat továbbra is ápolni szeretni, illetve ezt az egy kiutat látja országa számára. Tehát egy olyan diktatórikus rezsimről beszélünk, mert teljesen a hadseregre, illetve a felfegyverzett civilekre épül, és ugye elég jelentős egy úgynevezett munkásőrséghez hasonló csapat is jelen van Caracasban. Érdekes, hogy az ő életkoruk is megváltozott, ők akkor voltak 30-40 évesek, mikor Chávez hatalomra jutott, most már inkább 50-60-70 éves emberekről beszélünk, de tény és való, hogy az utóbbi hónapokban újra kiosztottak fegyvereket közöttük, és Maduro láthatóan megvan szeppenve, megvan ijedve az amerikai jelenléttől a Karib-tengeren. Ugye jelenleg 8 hadihajó, egy atomtenger alatt járó és számos vadászgép van a közelben, hivatalosan, mint drogellenes háború részeként, de 3-4 napja adta ki Trump az utasítást a CIA-nak, hogy engedélyezi az aktivitásokat Venezuelába, hogy ez mit jelent majd, mit hoz el a közeljövőben.
Akár célzott támadást is jelenthet Maduro elnök ellen?
Igen, egyébként jelenthet célzott támadást is, már azért is, mert korábban ő főkerült egy olyan fekete listára, illetve 50 millió dolláros vérdíj is van a fején az Egyesült Államok kormányától, ez pedig a narkókereskedelem miatt, ugyanis bizonyíthatóan a bevételek egy része fölmegy egészen a rezsim legmagasabb szintjére, tehát Madurohoz is, és itt jön az a probléma, hogy Maduro gyakorlatilag belevonta a hadsereget is a narkókereskedelembe, hiszen ő általuk biztosítják a partokat, az útvonalakat, és részben a kereskedelem is folyik a hadseregen keresztül. Tehát úgymond, és Trump is használta ezt a kifejezést, hogy egy narkóállamról beszélünk, ami kísértetiesen hasonlít a 90-es évek elejé Panamájára Noriega tábornokkal, amikor is gyakorlatilag 10 000 tengerészgyalogos amerikai megdöntötte a rezsimet, és nem mondom, hogy holnap, de elképzelhető, hogy itt is hasonló vége lesz a játszmának, és Maduro ezt érzi. Tehát a nyomás egyre inkább nő rajta, külföldi segítség egyre inkább apad el, ugye oroszok el vannak foglalva Ukrajnával, Kína óvatos, hadászatilag nem szeretne beavatkozni, nem szeretné támogatni Venezuelát, maximum gazdaságilag és hitelekkel támogatják őket, tehát előbb-utóbb a rezsim tényleg egyre inkább magára marad, és ők is tudnak számolni, és látják a különbséget a haderő fölényét egy Egyesült Államok versus Venezuela, milyen vége lehet.
Annál is inkább, hogy úgy néz ki, hogy Latin Amerika szépen lassan a teljes baloldaliságból átszíneződik egy konzervatívabb politikai irányvonalra. Kedves hallgatóink, Rejle Zsoltal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Most rövid zene következik, és utána erről a jobbratolódásról, illetve a rendpártiságról beszélünk Latin Amerikában. Folytatjuk a beszélgetést Rejle Zsoltal, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Szeretném, hogyha beszélnénk Javier Milleiről, mert itt nem volt még szó róla nálunk, és nagyon érdekes az ő jelensége, irányvonala. 2023-ban került Argentina élére, és akkor nagyon sokan leszólták a mainstream sajtótól, meg a politikai elittől, körülbelül olyan elbánásban részesült, mint Trump, hogy nem ért hozzá, meg majd csődbe viszi az országot az elképzeléseivel, ehhez képest pedig egy sikertörténet és sokak számára példa. Mit hirdetett ő meg, és mit tett Argentinában? Hogyan rakta rendbe, milyen módszerrel?
Ugye Javier Milei a libertáriánus párt vezetője, illetve alapítója is, és ahogy a párt nevében is megfogalmazódik, ő egy olyan államot képzel el, ahol nincs túlzott szerepben maga az állam. Tehát kicsit vissza kell fogni az állam szerepköréből, és ennek ő neki is látotta, mint hatalomra került. Egyébként így igaz, tehát mikor megnyerte a választást, nagyon sokan egy bohócként tekintettek rá.
Igen, a haja is olyan, hogy nem fésülködik.
Igen, tehát maga a megjelenése és a viselkedése is, tehát ő szeret nyilvánosan koncerteken fellépni, gitározni. Én azt nem tudom megítélni, hogy mennyire jól gitározik, de akkor van a láncfűrészes eset is.
Tehát miért ezek hívják őt láncfűrészesnek egyébként?
Hát ő magát a benzines láncfűrészt használta propaganda célból, hogy ő ezzel fogja megvágni az állami költségeket, amelyek az egekbe rúgtak, és ennek eredményeképpen egyébként ő nagyon nagy mértékben tudta csökkenteni az állami kiadásokat, melynek nyilván vannak negatív vonzatai is. Tehát az, hogy felismerte ezt a pazarlást, és úgy lépett fel ellene, hogy elküldött 40 000 állami alkalmazottat, illetve X minisztériumból megszüntetett Y mennyiséget, tehát közel 20 minisztériumból lecsökkentette majdnem a felére a közigazgatásban tevékenykedő minisztériumokat. Ez is azt jelzi, hogy tényleg komolyan gondolta, és nagyon hatékonyan meg tudta faragni az állami költségvetést, illetve sikerült olyan tárgyalásokat véghez vinnie, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy stabilizáló hatást fejtsenek ki az argentin gazdaságban. Például a legutóbbi IMF hitel is, mely ugye biztosítékot szolgáltatott a külföldi befektetők felé is, sikerült megkapnia. Más kérdés, hogy valószínűleg Trump elnöknek köszönhetően sikerült lehívni ezt a hitelt. Ez a két elnök között ugye kezdetektől fogva mindkét elnök propagandájában megjelent a másik elnök, és nagyon pozitív hatást gyakoroltak egymásra. Mondhatni, egy ilyen öngerjesztő hatás volt a Milley-Trump kapcsolat. Emlékezhetünk is még a Trump propaganda idején, Milley fel is utazott Washingtonban, és ott is meglóbálták ezt a láncfűrészt közösen. Tehát gyakorlatilag egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani az új amerikai elnökkel, és ez létfontosságú. És ez példamutató lehet akár több kormány számára is a világban, hogy mennyire számítanak a személyes kapcsolatok, hiszen néha azt mondom, hogy racionális geopolitikai érdekeket is felül tudnak írni ezek a kapcsolatok. A napokban hívtak le újabb 20 milliárd dolláros valuta cserét. Az Egyesült Államok gyakorlatilag 20 milliárd dollár értékben ad argentin peso ellenébe amerikai dollárt, ami megint stabilizálja a gazdaságot, hiszen ez az egyik legnagyobb kihívás Milley számára, hogy egy olyan gazdaságról beszélünk, mely az elmúlt 50-60 évben küzdik különböző problémákkal, és ezek már egy strukturális szintet elértek. Tehát megmondom őszintén, meglepő lenne, ha sikerrel végződne Milley programja. Az tény, hogy vannak felmutatható eredmények, tehát tavaly még 200%-os inflációról beszélünk, most már egy sokkal egészségesebb 10% körüli infláció.
Ez óriási nagy változás.
Ezek óriási nagy változások, csak ugye milyen ára van. Tehát tömegek szegényedtek el, ez ugye nyilván megcsappan a választások választóerők számában.
Sokat vesztett a népszerűségében.
Nagyon sokat vesztett sajnos, voltak idő előtti választások Buenos Airesben, ott újra az ellenzék nyert, a peronisták, illetve nem sokára lesz a félidős választások, és itt is kétséges, hogy többségben tud-e maradni. Például a parlamentben Milley és csapata, és elképzelhető, hogy nem. És ezért volt szükséges megint, hogy Trump felálljon, kiálljon mellette, és megtámogassák gazdaságilag is ezzel a valuta cserével.
Argentina. Ez az elszegényedés átmeneti jelenség, és hogyha sikerül rendbe rakni Argentina gazdaságát, akkor az egy tartós emelkedő növekedést és jólétet tud majd biztosítani? Tehát ez az elgondolás mögött?
Az elgondolás ez, a kérdés az, hogy mennyire türelmes a társadalom, és mennyire fogja beáldozni ezt a fejlődési útvonalat egy közeli, mondjuk az ellenzék által ígért programoknak. Ugye tényleg tömegek maradtak most munkanélkül, és nem csak a 40 ezer állami alkalmazottról beszélünk, hanem nagyon sok ember, akik munkahelyek, amelyek ebből hitelből éltek, állami támogatásból, dotációból, maga a mezőgazdaság is, ami az egyik legerősebb húzó ágazata Argentínának, hatalmas állami dotációkat kapott. Most ezek megszűnnek, és megszűntek úgy, hogy egyik napról a másikra, és ez érződik az átlag ember pénztárcáján. Máshogy viszont nem lehet csinálni, tehát olyan mély a gazdasági probléma az országban, hogy kis lépésekkel, megmutatta a történelem, nem voltak képesek kilábalni belőle. És emlékezzünk vissza, még Argentína, még magyar viszonylatban is érdekes volt, ugye a 20. század elején, amikor tömegek vándoroltak ki Európából, köztük Magyarországról is, de Írországból is ekkor vándoroltak ki a legtöbben az Egyesült Államokba, akkor a másik úti cél az Argentína volt. Tehát New York vagy Buenos Aires. Ekkor mentek ki az olaszok többsége is, ugye Buenos Airesbe, a szegény rétegek, akik egy újabb lehetőséget kerestek, és meg is találták Argentinában egészen a 30-as évekig rendkívül jó gazdasággal bírt az ország.
Szeretném, hogyha még Chiléről is szót ejtenénk, hiszen ön néhány napja érkezett haza Chiléből, ahol hamarosan szintén választások lesznek, és azért is érdekes Chile, mert ott megfordulhat a baloldali kormányzás, ott is népszerűsödik a konzervatívabb irányzat. Mit jelent ez Latin-Amerika egész a szempontjából, és mi várható Chilében?
Igen, akkor inkább így a végéről kezdeném, haladok visszafelé, tehát Van egy úgynevezett kék áramlat most Latin Amerikában, ez azt jelenti, hogy tehát a konzervatívok visszatérését hívják kéknek, és érdekes módon rózsaszínnel jelölik a baloldalt.
Hát mert hasonlít a kommunista piroshoz.
Hasonlít a piroshoz, de valamiért csak rózsaszínnek hívják.
Fordítva van, mint az Egyesült Államokban.
Igen. És ez a kék áramlat beindult teljesen most Latin Amerikában, ugye Milei szerepe említendő, a tegnapi bolíviai választások, ahol gyakorlatilag a korábbi baloldali párt, a szocialista párt 3%-ot kapott mindössze a szavazatokból, és a centrista párt, illetve a jobboldali párt együtt több mint 90%-at tudtak összeszedni.
És ez nem volt véletlen. Csalás.
Ez nem volt csalás, ez nem volt véletlen. Annyira szét tudta bomlasztani nem csak a bolíviai társadalmat, és tömegekről beszélünk, akik a mai napig szegénységben élnek Bolíviában, de ez a baloldali korábbi kormányzása Morales elnöknek annyira negatív eredményeket produkált, hogy a szegények tömeg elkezdett szavazni a konzervatívokra, illetve a centrista erőkre, és ennek volt köszönhető gyakorlatilag, illetve még egy belharc is a baloldali pártok között, pártvezetők között, hogy ilyen nevetséges eredményt tudtak csak elérni, azután, hogy 20 éven át hatalomba voltak. Tehát Bolívia is átment egy konzervatív szerepbe, és most a következő valószínűleg Chile lesz, ahol a jelenlegi baloldali elnök Boric sem tud nagyon jó eredményeket felmutatni, és az az érdekes Chilében, hogy ott viszont a tömegek egyszer már megtapasztalták a jólétet. Volt egy Pinochetnek nevezett úriember, aki több szempontból is rendet rakott Chilébe, illetve meggátolta, hogy az országból egy Kuba legyen Allende vezetésével.
Hát utólag Pinochet diktatúraként említik.
Igen, utólag Pinochet diktatúraként említik, és én nem is akarom menteni néhány tettét, azonban gazdaságilag nagyon ügyesen megalapozta Chile fejlődését.
Latin-Amerika-Svájca volt.
Latin-Amerika-Svájca volt, és bizonyos szempontból még most is az, és az, hogy most egy baloldali kormány alatt azok az emberek, akik korábban eljutottak egy bizonyos jólétre, és most megtapasztalták ezt a visszaesést, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy most újra konzervatív jobboldali erők fognak nyerni. Gyakorlatilag három lehetséges kimenetele van a választásoknak Chilébe, és ez mind a centrum, és onnantól jobbra. Leginkább valószínűleg egy José Antonio Kast nevű úriembernek van a legnagyobb esélye a nyerésre. Ez, én azt mondanám, hogy egy centrumtól jobbra, de nem az extrém jobb oldalon elhelyezkedő párt, és gyakorlatilag meg fog változni Chilének a belpolitikája és a külpolitikája is. Milyen kihívások állnak Chile előtt jelenleg? Nagyon hasonlóan Magyarországhoz az egyik legérdekesebb kihívás a tömeges illegális bevándorlás, ami mi nekünk sikerült megállítanunk korábban. Gyakorlatilag ők most néznek ezzel szemben, hiszen az északi oldalról, főleg a bolíviai határról, mely több mint 800 kilométer hosszan szegélyezi Chilét, tömegek, százezrek próbálnak bejutni illegálisan, és tudjuk, hogy ez mit vonz magával. Tehát megjelentek például a drogkereskedő csoportok, és nem csak kolumbiaiak, hanem mexikóiak, és mindenki, aki lát egy lehetőséget abba, hogy megindult a migráns hadjárat lefelé Chilébe, ugye egy, ahogy ön is mondta, Dél-Amerika Svájca, óriási lehetőségekkel, felvevő piaccal, nem csak a munkát, de a drogokat illetően is, tehát egy fizetőképes kereslet létezhet, és ezt kihasználják ezek a bűnöző csoportok is.
És akkor ezzel együtt romlik a közbiztonság
is? Ezzel együtt romlik a közbiztonság is, nyilván az már hatása lesz a külföldi befektetésekre, tehát ezt mindenképpen meg kell állítani Chilének nagyon gyorsan, és biztos vagyok benne, hogy ezen is lesz, amint lesz egy politikai változás, ez pedig az első forduló novemberben fog megtörténni, a választások második fordulója pedig decemberben, tehát januárra Chile is új lappal indulhat.
És akkor újra beszélgetünk itt a stúdióban, remélem.
Köszönöm, igen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Rejle Zsolt, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója volt a vendégünk, technikai munkatársam Bójás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.